Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 10 perc van, április 19-e péntek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98-on Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a kedves hallgatóinkkal egy e-mailt osztanék meg, info@millastegeli.hu, ide érkezett. Azt mondja nekünk Réka, hogy egy amerikai folyami hajózási cégnél dolgozik cruise managerként, egész Európában jellemző tendencia, amiről a hajós riport szólt. Érdemes azt számításba venni, amikor a folyami hajózás a helyi közösségek részére hasznot hozó hatásáról beszélünk, hogy mekkora iparág épül erre. Túlzás nélkül állíthatom, hogy napi szinten kb. 20 hajó vesz igénybe. Hajónként kb. 4 buszt, 4-10 helyi idegenvezetőt, az utazóközönség a hajóút elején és a végén nem egy, hanem jellemzően 2-4 éjszakát tölt budapesti szállodákban, és azokban a napokban helyi éttermekben fogyaszt. Fontos a helyzet rendezése, de vegyük számba az előnyöket is, abszolút, és ezt tettük korábban, amikor a Hajózási Szövetséggel beszéltünk, ő elmondta az ő részét, most ugye a fővárost hallgattuk meg, és a főváros hogy szeretné ezt rendezni.
Egy másik hallgató is írt, aki szintén hajókon dolgozott, Rajna, Majna, Duna hajókon, és azt írta, hogy nagyrészt amerikai turisták vannak ezeken a hajókon, és mindenütt lelkesen és szeretettel fogadták őket, és igenis költenek, ahol ők kiszállnak. Igen. Ami nekem ezzel kapcsolatosan így fölmerült, így, ugye elhangzott ez a fordítópont dolog, hogy itt a plusz szállodai időtöltés, meg a plusz fogyasztás, mert hogy Budapestig jönnek. A hajóknak a döntő többsége Budapesten fordul és megy vissza. Én egyéni utazóként szinte kizárólag oda-vissza utakat találok, mármint passzaui, illetve ott a környékről indulással, és pont hogy gondolkodtam rajta, hogy én is egyszer kipróbálnám mondjuk egy irányba, nem láttam olyat, hogy Budapestről lehetne indulni, illetve érkezni. Nyilván irodákon, szervezett utaztatókon keresztül ez van, de hogy milyen arányban vannak, akik jönnek, és vissza is mennek. Az egész utazás úgy van kitalálva a Dunán, hogy az egyik irányba, illetve a másik irányba más helyeken állnak meg. Tehát idefele Bécsben, visszafele Pozsonyban, valamelyik Esztergomban is. Neki köt, tehát azért a hajóknak, illetve az utasoknak azért szerintem csak egy kisebb része az, akit kiszáll és szállodában is időt tölt, és még erre is pénzt hagy. Úgyhogy szerintem ezt érdemes hozzátenni. Mondom, nem tudom az arányt.
De ezt elmondta a főépítész úr is, hogy ez egy nagyon fontos szegmens, és abszolút figyelembe próbálják ezt is venni. Hát van egy ilyen helyzet, és próbálják rendezni. A nagyon jó hír, amit a Gábor mondott, hogy azért párbeszéd van ebben az ügyben, és úgy zajlik az egyeztetés.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
És ami viszont erőltetve van, az az európai akcióterv az áramhálózatok fejlesztésére, és ezt fogjuk megvizsgálni dr. Szabó László energetikai szakértő segítségével, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És a budapesti tömegközlekedés nagy támogatója.
Is.
Igen, is.
Legutóbb a 105-ös buszon futottunk össze.
Ma a 75-ös trolli lehetett volna.
Igen, és ehhez képest a 75-ös trolli, ez még környezetbarátabb eszköz, úgyhogy külön örülünk.
Fú, rengeteg érdekes dolog van, amit meg kéne beszélnünk. Ugye van a Repower EU, és azt vizsgáljuk meg egyébként, hogy Magyarországnak a helyzete ebben az egyáltalán hogy van. De az elektromos hálózatok állapotáról, fejlesztési igényekről, és magáról erről a Grid Action Planről kéne beszélni, ugye ez a hálózati akcióterv. Szóval tényleg egy ilyen átívelő beszélgetést terveztünk.
Igen, alapvetően kettő dokumentumot szeretnék behozni a beszélgetésbe. Az egyik, amit említettél, az EU Grid Action Plan, a másik pedig a rendszer szabályozók Európai Egyesületének, az ENCOE-nek az úgynevezett stratégiai roadmapje. Mind a kettő egy olyan jelszóval készült, hogy prepare the future, manage the present. És itt a manage the present-en gyanút kell fogni, mert ez azt jelenti...
Szerint gond van.
Hát nem kicsi. Nem kicsi. Ugye, ha az alapismereteket végigvesszük nagyon gyorsan az áramhálózatokról, egy fogyasztó, legyen az egyetemes szolgáltatási magánszemély, vagy nyílt piacon levő vállalkozás intézmény, az nem energiát vesz, hanem energiabiztonságot. Már 130 éve. Azaz egyszerre vesz árammennyiséget, feszültséget, fix feszültséget, és precízen 50 Hz-es frekvenciát. Tehát ezt így csomagba veszi, és mindezt egy olyan rendszerből veszi a fogyasztó, amit most már úgy emlegetünk, hogy a Network of Networks, tehát az összes európai ország össze van csatolva kábellel. És ez olyan, mint egy nagy halászháló. Ha valahol egy kicsit gyengébb, akkor kiszöknek a halak. Akkor nem működik jól. Tehát egyszerre kell folyamatosan fejlődni, és jóval tempósabban kellene fejlődni, mint eddig, mert mondok egy példát. Nekem szerintem az ezredfordulón, Jörtüké, már volt internetem otthon. Lehet, hogy betárcsázós, de már volt. Most 2024-et írunk, de az utcánkban levő trafó, a középfeszültség és a kisfeszültség között, még mindig nem okos trafó, még mindig nem monitorálható távolról, és a te utcádban levő trafó sem, meg a tiédébe se.
Honnan tudod?
108 000 trafó körül.
Ezek szerint egyáltalán nincs Magyarországon?
Hát van már, de 108 000 trafó körzetből én szerintem 5 000-nél kevesebb van felokosítva.
Valószínűleg nem nálunk van, oké.
Okay. De hogy nem csak felokosítva, hanem... Tehát egyébként az állapot a kielégítő? Tehát terhelés szempontjából?
Abban megnyugtatom a hallgatókat, hogy maga az áramhálózat az precízen szolgálja a fogyasztókat. A magyar áramhálózat különösen nagyon kevés áramkimaradás van.
Hát egyszerű fogyasztóként miből tudunk ítélni? Nagyjából emmi. Ez amit látunk, ja. Ez az, ami látványos. Hát a 80-as években sokkal többet gyertyáztunk, és volt ilyen. Gyakorlatilag hosszú-hosszú évek óta nem volt ilyen minimális 1-2 perces, vagy viharáltal okozotthoz képest áramszünet.
Egy áramhálózat akkor működik precízen, ha a 365 napból összesen csak egy órát van rendkívüli vagy tervezett szünet. Uh-huh.
Ez teljesül Magyarországon?
A területektől függő. Ha hozok egy párhuzamot, ez az áramhálózat fejlődésben lemaradt, ugyanúgy vannak benne 70 éves eszközök, mint ahogy vannak Magyarországon 70 éves utak is. Ha karban tartjuk az utakat, vagy az áramhálózatot, azért lehet azt használni, tehát mindig végig lehet rajta menni, az elektronok ugye könnyebben mennek, mint a kátyús úton az autók, de ha nem fejlődünk, akkor egyre jobban nyílik az olló, és ezért mondtam el ezt a trafót, mert az áramhálózatok effektíve ott maradtak a múlt századba, precízen dolgoznak, de ott maradtak, nem digitalizálódtak kellően mindenhol. Alig van hibrid kábel, ahol a három részkábel között ott megy egy üvegszálas kábel a kommunikációra, például a trafók között, és ezeket a trafókat így nem lehet sem monitorálni, kellene nézni rajta mind a három fázist, folyamatosan, real time, és nem lehet távolról vezérelni.
Ez egész Európára igaz, vagy ez a magyar specifikum, amit most mondasz?
Eltérően igaz, például Európában a német áramhálózat van a legdrámaibb lemaradásba. Ott már a Grid Action Plan előtt a német rendszerirányító közé tette, hogy csak nagy feszültségű vezetékből 4800 kilométert kell építeni 2030-ig, mert csak nagy feszültségből ennyi hiányzik, hogy az Északi-tengerről a szeles és a naperőművekből lehozzák az áramot a dél a Németországba.
A tüktik németek, precízek miért tatajáztak, vagy ez miért alakult így? Nem?
Azért alakult mindenhol így, mert a hálózati engedélyesek alapvetően területi monopóliumok. Ezért a felügyelet meg a szabályzók olyannyira rájuk települtek, egy magyar energiahivatal, ennek az európai szervezete, az ENCOE, az EU, tehát mindenki szabályozza őket, hogy nehogy extra profitot tudjanak termelni. Uh-huh. Emiatt mindig annyit ruháznak be, amennyivel engedi nekik a felügyelet a rendszerhasználati díj emelését. Elismert beruházási költség, elismert CAPEX költség. Emiatt mindig kevesebb volt a beruházás, karbantartásra, működtetésre ment, de a fejlesztés az folyamatosan lemaradt.
És tehát most akkor az államoknak a sara. Meg a
ez a szabályozóknak a felelőssége. Ez nem a, ez nem a hálózati szakemberek.
Pedig ugye nem, szerintem nem a Covid után és a háborús helyzetben derült ki, hogy ez egy stratégiai fontosságú dolog.
Hát mindig is az volt. Ugye vannak kritikus iparágak.
Igen.
De ez a legkritikusabb, mert minden iparágnak ez, az, ez a tartó pillére. Az IT, a telkó, a víz, a gáz, hát ha nincs áram, akkor semmi sincs. Vagy fogalmazunk úgy, ha áram van, minden van.
Igen. Ó, oké. Szerintem akkor így hirtelen kezdetnek ennyi legyen, aztán folytatjuk egy zene után, és lehet kérdezni is dr. Szabó László energetikai szakértőt.
Ezekről a tervekről, amiket beharangoztunk, ez csak a háttér volt. Igen.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Szabó László energetikai szakértővel. Az európai akciótervről van szó, áramhálózatok fejlesztéséről, és menjünk tovább a kérdéssel, vagy hogy legyen, Gábor?
Igen, ide tartozik, hogy kapcsolódik, szóval hallgató, vegyük előre, igen. Milyen hálózatfejlesztési tendenciák láthatóak most a magyar elosztói hálózaton? A növekvő lakossági és üzleti napelemes rendszerek robbanásszerű növekedése kapcsán.
Ez már nem is az első robbanás, mert ugye volt egy robbanás az ezredfordulón is, amikor elkezdtek szaporodni az IT meg telco eszközeink eleve. Tehát jöttek a számítógépek, jöttek a szerverekbe, a gyárakba, a irodákba, és most jött a második robbanás felhasználói szempontból is, tehát kismillió eszközt tartunk stand-by-on rajta a hálózaton, és még fogyasztunk, és bejöttek a napelemes rendszerek, és a hálózat nem kellően okos. Nem gyűjtünk adatokat, mondok erre egy példát, akinek van napelemes rendszere, mondjuk régi, szaldós, van neki invertere, ő tudja, hogy mikor mennyit termel, és azt is tudja, hogy ebből mennyit használ fel. Se az elosztói hálózat, se a Mavir egyetlen egy HMK rendszerre nem lát rá. A nagy napelemes telepekre rálátnak, de a kicsikre nem. Ezért a 200 ezer napelemes rendszer, amikor meglódul, ugye különböző időpontokban, ahol éppen geográfiailag Magyarországon vannak, és ahogy éppen a felhők mozognak, meg még más módon is, akkor nehezen tudja kezelni ennek a rugalmasságát, mert nincs megfelelő adatmennyisége. Na és idehozok egy párhuzamot az adatgyűjtéshez, meg az adatmenedzsmenthez. 1994. Ekkor alakult meg Magyarországon a hitelintézetek segítségére a zsírórendszer, ami alapvetően egy adatlogisztikai, az átutalások, beszedési megbízások, a fizetési megbízások adatlogisztikai rendszere. A Grid Action Plan-be most van először nagyon komoly kiírás, hogy tessék data exchange-eket csinálni tagállami szinten, mindenhol. Még mindig nincs.
Várjál, Laci, bocsánat. Odáig jutottunk, hogy szabályzói felelősség, hogy nem engedték, mert nem hagytak pénzt arra, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak. Ez ki konkrétan? Most meg azt mondjuk, hogy támogatják, előírják, van ez a terv, csináljátok. Ez az EU-nak a melyik fele, vagy hogy melyik szervezet? Van egy ellentmondás, hogy akkor most ki támogatja, ki nem engedte. Eddig itt vesztettem el egy kis a fonalat.
Aki tolja ezt, az a az EU-nak az energetikai főigazgatósága, a DG Ener. Ő felel ezért az EU-ban. Ugyanúgy az ENCOE, mint a rendszerirányítók, a Mavírok, a minden tagállami Mavíroknak a közös szervezete. Most már mindenki tolja ezt. Az az érdekesség, hogy az EU nem csak tolja, hanem pénzt is tesz bele. Ráadásul annyi pénzt tesz bele például, ahogy átvettük a Repower EU-rán, hogy 100%-os támogatás intenzitást ad az elosztói hálózatoknak is, akik az ügyfeleknek adják, meg az átviteli hálózatoknak is, a Mavíroknak is.
Tehát akkor ez most egy változás?
Óriási
eddig
változás.
Eddig nem fordítottak rá figyelmet, és most viszont akkor változott a széljárás, és akkor a legmagasabb szinteken az EU oldaláról támogatás is van rá, tehát akkor itt ez most el fog indulni.
Zajlik ez, el fog indulni, tehát már szinte két hetente hallunk híreket, például, hogy az egyik a hálózati engedélyes 50 ezer okos mérőt helyez ki, hát 50 ezeret helyez ki, 4 millióra lenne szükség.
Na most erre a hirtelen fölpörgetésre van kapacitás, szakember, eszköz, anyag, stb., ami ez szükséges?
Ez is része a Grid Action Plannek. Az EU arra is figyelmet szentel a 7 kiemelt pontban, a 7-ben, hogy Európán belüli uniós beszállítókra támaszkodjon, és a beszállítói láncot is kritikus iparággá minősítse egy ilyen kritikus iparág alatt. Mert ha nem teszi meg, most már érezhetően látja minden tagállam meg az EU is, hogy veszteségeket szenved emiatt. Mondok egy példát, egy érdekes példát ezekre a veszteségekre. Nem csak a termelői szinten nem lehet nagyon-nagyon sok trafókörzetbe csatlakozni napelemesként, volt egy ideig Magyarországon tiltás is.
Igen.
Hanem fogyasztóként se lehet csatlakozni, ha mondjuk csinálnál egy üzemet valahol Nógrád megyébe, vagy Hevesbe, akkor azt mondják neked, hogy nincs elég kapacitás. Meg csak ennyit tudunk adni. Meg akkor tudunk kapacitást adni, majd két év múlva, ha hozzájárulsz. Például ilyen közműfejlesztési hozzájárulást kifizetsz nekünk. Ezek sok-sok millió forintok. Emiatt elmaradnak beruházások.
Hát vagy nem is valósulnak meg, ugye megvalósul a szerződés, és akkor utána 3 év múlva kéne, hogy megvalósuljon a beruházás, ami elmarad.
Na és ide hozok egy párhuzamot a gyerekek. A gyerek születéseknél az élve születettek statisztikáit ismerjük. De vajon tudjuk-e, hogy mennyi gyerek nem fogant meg? És mennyi gyerek vetélt el? Ugyanaz a helyzet a beruházásoknál, hogy még csak nem is tudjuk, hogy mennyi beruházás eleve nem fogant meg, mert azt mondták, hogy vagy nem ott, vagy nem abban az országban. Uh-huh. Tehát óriási veszteségeink vannak, de még csak becsülni se tudjuk. Uh-huh. Úgyhogy ez a mackókartásnak nagyon jól jönne, mert már régen utol lehetett volna érni a románokat.
Na, legalább. De itt most ezt mindenki kapja, az uniós szintű komoly változás. Minden ország ezt maga megkapja a gempát, aztán csinálja saját magának, vagy azért az országokon határokon átnyúló fejlesztések. Olyan nincs, hogy valaki esetleg megkapja a gempát, aztán végül nem a drótba megy, meg a hálóvat fejlesztésbe, badirázza
ne
a fejét.
Nincs.
Ez elképzelhetetlen, de...
Én sem tudom elképzelni. Ez teljesen összehangolt. Olyannyira összehangolt, hogy például a 7 pont körül említettem az utolsót, hogy kellene mérni, meg adatközpont, meg ilyesmi, de az első, az például kiemeltek 176 európai projektet, amik úgy hangzik, hogy a Projects of Common Interest, a mindenki érdekében álló projektek. Ezek például az országokat összekötő interkonnektorok. Uh-huh. Kevés van. Magyarország jól áll, mert nekünk sok szomszédunk van. De például sokáig Franciaország meg Németország a két energia óriás között csak egy interkonnektor volt, pedig kéne ott 15. Megint interkonnektorok, meg érdekeltek vagyunk mi magyarok is, hogy a szélerőmű, az északi-tengeri szélerőművek által termelt energiát, azt behozzák Európa belsejébe. Na ehhez is összekapcsolások kellenek. Tehát egyrészt kiemelt projektek vannak, másrészt összehangolt projektek, tehát nagyon erős a kooperáció. Minden egyes évben a MAVIR is csinál egy villamos energia rendszerfejlesztési tervet. Saját magára, meg az elosztóhálózatokra is. Ezt eddig is megcsinálta, ám de most emelik a tétet, mert lesz rá pénz is.
Uh-huh. Oké. Okay.
Konkrétan hazánkban hogyan zajlik? Na kérdezi ez, a hallgató ez, is egyébként.
Ezt pont meg... akartam kérdezni, és meg kell, hogy kérjük Laci, hogy maradjon még egy kicsit, mert van itt most egy feles blokkunk, és akkor utána pont ezt nézzük meg, hogy ez a magyar hálózatoknak ez mekkora segítség, a magyar iparági beszállítóknak, milyen, tehát a magyar specifikumairól beszéljünk, mert többen érdeklődnek. Úgyhogy folytassuk akkor ezzel. Dr. Szabó László energetikai szakértő van itt velünk a stúdióban.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem.
de egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Dudley Moore 1935-ben született ezen a napon. Nagyon jól felhívta a figyelmem rá egy kedves hallgató, hogy ő az angol Antal Imre, és valóban egy alacsony termetű, eredetileg zongorista és zenész, zeneszerző, karmester, és egyébként Oxfordban végzett Dudley Moore, egy nagyon művelt, az Oxford Egyetemen végzett pacák, akinek az a filmje, amit kerestünk, az a és nagyon szépen köszönöm, ezt is megírták, a Maradok hűtlen híve 1984-ből, zseniális film, és nyilván az Óvakodja törpétől arról emlékeznek rá nagyon sokan. Egyszer azt mondta, mindig keresem a jelentőségteljes egyéjszakás kalandokat. Úgyhogy ez Dudley Moore, érdemes filmeket nézni tőle, meg hát olvasgatni, amiket mondott. És most folytassuk akkor azzal a beszélgetéssel, amit elkezdtünk itt a blokk előtt dr. Szabó László energetikai szakértővel, aki itt van a stúdióban, és azt beszéltük meg, hogy a magyar vonatkozásait nézzük meg ennek a Grid Action Plannek, illetve az egész hálózatfejlesztésnek, tehát hogy itthon ez hogy csapódik le Magyarországon?
Ebben az iparágban is ugyanúgy csapódik le, mint bármelyik iparágban, mint bármelyik vállalkozásnál. Van egy top-down tervezése a beruházásoknak, amikor akár még mondjuk egy energiaminisztériumtól indul lefelé, és köt ki a hálózati engedélyeseknél, meg nyilvánvalóan van egy bottom-up tervezése, amikor gyűjti össze a hálózati engedélyes, hogy hol vannak fejlesztési szükségletek, vagy mert vannak hibák, szakadások, csere szükséglet, stb. Vagy mert tényleg kapacitás növelést szeretnének elérni több szempontból is, régi a pilonokon, régi közép vagy nagy feszültségű rendszereken, vagy teljesen új útvonalat, teljesen új a hálózati útvonalat kell kiépíteni. Tehát ez teljesen egyforma a többi iparággal. A különbség csak az, hogy itt mindent összehangoltan egyszerre kell csinálni, itthon is, és összehangolni, engedélyeztetni nemzetközileg is, mert olyan nincs, hogy ha interkonnektorról beszélünk, hogy egy libikóka vagy egy döcinek csak az egyik oldala készül el, a másik meg majd két év múlva. Ezt egy autópályánál meg lehet tenni, de az energetikában nem lehet megtenni.
És akkor mennyibe kerül ez az egész? Hát mi az, amire lehet számítani pénzben?
Ugye a Repower EU-nál már emlegettük, hogy azért kapta meg Magyarország, mert muszáj a Network of Networks-nek együtt mozognia, és folyamatosan energetikára az én véleményem szerint meg fogja kapni, amire szükség van, és ami allokálva van Magyarország számára, mert ezt nem lehet a jogállamiság mögé vagy alá vagy valahova betenni, ezt muszáj, mert 25 év elmaradás van. Az, hogy összesen mennyibe kerül, arra vannak különböző becslések, mondok talán egy példát lehet említeni erre, csak az a 176 kiemelt projekt az Unióba, az több mint 100 milliárd euró. Tehát itt ilyen 1000 milliárd eurókról beszélünk a uniós szinten, és Magyarországon is csak az első lépésbe, amit kapnak a hálózati szolgáltatók, a Mavir meg az elosztók, az is több mint 160 milliárd forint. Itt szerintem a kivitelezési kapacitás meg a supply chain lesz a nagy kérdés, mert a pénz lassan jönni fog, de ki fogja elvégezni a munkát.
De el lesz végezve? Tehát ugye itt ebben az esetben nem lehet nem elvégezni, ezt mondtad.
El kell végezni, bizonyára lesznek áttolódások, itt azért ennek egy nagy szívó ereje lesz ennek a történetnek. Magyarországon ugye nagyon sok helyen gyártanak ehhez szükséges eszközöket is. Itt ki kell emelni, hogy még mindig gyárt óriási trafókat, az a ganz a műveknek a leánya, aki az első magyar erőművet csinálta itt a sarkon, a Dráva utca, a Dózsa György út sarkon. De sorolhatnám a magyar márka neveket ezeken a területeken, tehát vannak gyártók, nagyon erős Európa is ebbe a gyártásba, az öt legnagyobb hálózati eszközök gyártó világcég, az mind az öt európai, tehát őket meg kell védeni, le kell szigetelni, hogy akkor a cucókat ne máshova adják el, hanem kielégítsék az európai igényeket. Csak hát ezt szerelni is kell. Tehát itt óriási ember és gépkapacitásokra lesz szükség.
Hát adja magát a kérdés, hogy akkor ez megvan a Magyarországon.
Erre nem tudok válaszolni. Azt tudom mondani, hogy remélem. Uh-huh. És remélem, hogy ha nincs meg, akkor lesz akkora vákum, mert azért a pénz az tud vákumot csinálni, ami beszippantja ide mondjuk a kivitelező ipar más uh-huh. részeiből is. És most van honnan beszippantani, mert mintha az építőiparnál nem a toppon pörögnének. Aha,
tehát aki tud váltani, akkor ez jól is jön.
Kihívásokban mit látsz a legfontosabbnak? Munkaerőhiány, esetleg pont ezt írja a hallgató is, hogy az adathiány orvoslására, átviteli hálózatokról származó adathiány orvoslására milyen fejlesztések vannak. Tehát, hogy ezt csinálják.
Szintén azt a párhuzamot hoznám, hogy minden iparágban arról szól a történet, hogy mérni, 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 mérni. Na, ehhez okos mérők kellenek mindenhova, nem csak a nyílt piacon a vállalatoknál, hanem az összes a fogyasztónál idősoros mérésre van szükség. Mennyit fogyaszt, mennyit termel magának, ehhez ki kell tenni a mérőket, ki kell telepíteni a mérőket. Meg kell oldani a kommunikációját, itt milliós nagyságrendű a eszközkitelepítésről és kommunikációról. Meg kell építeni a szerverparkot, ami felhőként működik majd, annak áramot kell odavinni. Tehát nagyon sok elemből áll, és ezen már dolgoznak, tehát majd nagyon ajánlom, hogy mindenki figyelje legalább a Mavírnak a honlapját, mert folyamatosan jönnek az értesítések, hogy mely elemekről rendelkezett a Mavír, hol adnak át alállomásokat, trafókat, hol lesz, ő is mindig megkérdeti, hogy hol csinálnak hálózati fejlesztéseket, az elosztói a nagy feszültségű hálózaton. Tehát ez folyamatosan zajlik majd ez a munka, de mire végigérünk, és az utca végén is lesz mindenkinek az ormánságban, meg a nyírségben is okos mérője, hát az odébb van.
Hát legalább biztosított a munkahely, legalábbis neked, hogy a jelenik, hogy szakértőként, és aki ebből az iparágban dolgozik, mint ahogy mondtad az elején, a legkritikusabb infrastruktúráról van szó, erre épül a többi.
Még egyet hagy mondjak, ugye arról beszélünk, hogy elkezd ömleni az uniós támogatás erre a célra. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a hálózati engedélyesek nem a saját pénzüket fogják ezentúl erre fordítani, hanem kapják. Na és akkor visszautalnék az első kezdőmondatokra, hogy a rendszer használati díj ahhoz kötődött, hogy mennyit ruháztak be. Na most, ha ők kapott pénzről ruháznak be, akkor én nagyon remélem, hogy elkezdik lefelé vinni a rendszer használati díjat, mert akkor nem ők tették bele a zsét, és legelőször ott viszik le a rendszerhasználati díjat például nullára, ahol mondjuk a jövendőbeli energiaközösségek a hálózaton keresztül trédelnek egymással.
Uh-huh. Igen.
A többiek meg csak majd támogatást kapjanak. Tehát én nagyon várom, és ezt meg is írta az EU a minden egyes tagállamnak, hogy csinál, és benne van a Repower EU intézkedési köreibe, hogy a jövő orientált rendszerhasználati díj struktúrát kell kidolgozza a magyar energiahivatal is. Úgyhogy erre állati kíváncsi leszek, hogy lesz ez jövő orientált.
Hát mi is kíváncsiak vagyunk, akkor legközelebb folytatjuk ebben a témában. Nagyon szépen köszönjük, érdekes beszélgetés volt.
Köszönöm szépen, üdv a hallgatóknak.
Dr. Szabó László energetikai szakértő volt itt velünk, a Grid Action Plan Repower EU kapcsán beszélgettünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Dehogy hangzott, még hangzik, csak most kezdődik.
Végül is csak azt annyit szeretnék mondani, hogy mindenki mozogjon a hétvégén. Ehhez némi segítséget nyújt, bár korlátozott már a nevezési lehetőség, de még akad. Mondhatjuk a futásban is, az egyik klasszikus verseny van a hétvégén, és a túrázásban, illetve hát a teljesítmény túra mozgalomban. Hát mondhatjuk azt, hogy a második számú klasszikus, hogyha a Kinizsi 100-as volt az első, és azóta is a maga 100 kilométerével az egyik legnagyobb kihívást jelentő túra, és mindenképpen a legelső magyarországi teljesítménytúra, a legnépszerűbb, legtöbbek által kedvelt, és legelőször tömegtúrává változó, az számomra egyébként kicsit meglepő módon a Gerecse 50. Hihetetlen, hogy mennyien vannak egymás hegyén hátán tömegben is évtizedek óta azon a túrán. Tök érdekes egyébként, hogy mostanra mennyire profilelt az egész. Próbálják megtartani a hagyományokból, mit tudom én, a zsíros kenyérpontot, de már nincsen papír, már nincsen ítél, amit kinyomtasz, nincs pecsételés, már online megy minden, tele van szponzorokkal. Hát támogatja maga a Természetjáró Szövetség is, míg másokat mondjuk nem annyira, más túrákat, tehát kiemelt támogatást is élvez. Szóval a Gerecse 50 túra is a hétvégén van, és a Vivicita, amelyhez ugye már fél maratoni táv is jó pár éve érkezett a klasszikus 12 kilométerhez, amely sokáig
tehát,
volt.
Vivicita
az is most van.
Az vasárnap van, ha jól emlékszem. A Gerecse 50 az meg szombaton van. Aha. És szombaton az iBike Budapest felvonulás is van, ami ugye beszéltünk róla a héten, egy nagyon érdekes útvonalon megy most, Népliget, tehát Ligettől Ligetig, Népligettől Városligetig, különböző terepeken, 3-kor kezdődik a Népligetben, tehát akkor onnan indul, előtte van a találkozó. Arra kell felkészülni, ezt már többen kérdezték, hogy nyilván az iBike Budapest alatt szombaton, a Vivicita alatt vasárnap, elég nagy forgalomkorlátozások lesznek a Budapesten, de szerintem nem átjárónak kell használni Budapestet a hétvégén, egyébként sem. Tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy arra szeretne menni, de vannak elkerülő utak, és ezek a rendezvények pedig jó rendezvények mondjuk a város és a sportolók számára.
A Gerecse 50, ha jól rémlik, akkor 8000 fős létszámlimit van, és rendszeresen megtelik. És most éppen nem néztem, hogy megtelt, hogy telt meg, viszont náluk van ilyen nevezés átadó rendszer.
Ja igen, igen, tehát nem adják vissza a pénzt, de a jegyedet azt átruházhatod.
Igen, és mindig vannak, akik a utolsó pillanatban kapcsolnak, hogy mennének, mások pedig nem tudnak menni, mert valami közben jön betegség.
Másodlagos
program,
piac
akkor ez van.
Van
másodlagos piac.
És az ott az oldalon ott
szervezett, náluk az oldalon ez működik, akik regisztráltak egymásnak, el tudják ezt pattintani, és akkor mindenki jól jár. Tehát ilyen fejlesztések, modernizálások voltak. De ha valakinek az sok, akár távban, ugye vannak kis távok, és ugye indul szépen 10-20-30-50 van minden, gyönyörű idő lesz. Túrázásra, kirándulásra való idő lesz a hétvégén. Már nem az a meleg, ami a múltkor volt, de kellemes 15 fokos hétvége. Hát némi eső lehet,
hát
inkább, inkább csak
Dél-Magyarországon. Hát az semmi, az ilyen tavaszi, tehát most egy esőkabátos jackiest kész, tehát nem gond igazából szerintem.
Ha valaki magányos, kellemes kirándulásra vágyik, akkor menjen ezektől a nagy eseményektől függetlenül, és még a Gerecsét kerülj el, mert ott elég tömegek fognak vonulni azon az útvonalon, hogy a Gerecse 50-nek az útvonalán. Lényeg az, hogy aki tud, menjen a szabadba.
Sőt, rengeteg jó biciklis program is van. Most zajlik, vagy most kezdődött, azt hiszem, hogy a szavazása országnak a legjobb bicikli útjára, és pont azokat nézegettem, hogy mikre szavaztak, meg kik nyertek tavaly, és volt köztük olyanok, amiket nem is ismertem. Pont jártam tegnap ott a Tiszató környékén, az például egy tök jó túra a Tiszató körüli. Uh-huh. Ott az ökoturisztikai parkban most vannak a kis fiókái a különböző vízimadaraknak, előttem ilyen vetésudak voltak, akik kis fiókák, nagyon aranyosak.
Úgyhogy... És oda le lehet vinni a bringát vonattal,
le lehet
a Tiszató
vonattal.
Espresso az működik, már most
bizony,
is jár hétvégenként. Hát éppen milyen mozdony találnak rá, az mindig utolsó pillanatban derül ki, nyáron talán már nem is lesz, tehát akkor már nem tudom, már lehet, hogy hajtányjal fogják húzni, mert akkor a mozdony hiány van, de most még a MÁV megoldja. Tavaly a nosztalgiától kölcsönözték ugye a 60 éves mozdonyokat, úgyhogy meglátjuk, de lényeg az, hogy tele jó nagy befogadó képességű bringaszállító kocsi van rajta. Tavaly én is kipróbáltam, tényleg élmény, akár egy körbe tekerés, szóval érdemes Tiszató felé is menni. És még egy kérdés így a végére.
Nem ennek a végére, ennek a rovatnak.
Lezárjuk
most
a rovatot a végére? Ja, lezárjuk a rovatot, jó.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben.
A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Szóval egy hallgató kérdezte, hogy úgy tudom, az okosmérő lakossági fogyasztásra már nem adható ki adatvédelmi életbe betekintő okokból, majd írta, hogy bocs, ha volt róla szó, időnként elnyomja az zuhany a rádió hangját. Nem volt róla szó, de kifelé menet elcsíptük még Szabó László, dr. Szabó Lászlót, és megkérdeztük tőle, azt mondta, hogy nem igaz. Van ilyen, neki is van okosmérő kiadható.
Megnézem
viszont,
majd,
ami
hogy
a szekrényben van, az a szolgáltatóé, tehát ami erre azért érdemes odafigyelni. Szóval az volt a válasz, hogy nincs ilyen, tehát van. Azt mondja, továbbra is van a gerecsén rajtlap, és pecsételnek is.
Na tessék.
Érdekes.
És az alatta lévő?
Hát ott ők, most... ők maguk jelentették be, a honlapjukon is olvastam, hogy már nincsen. De akkor lehet, hogy nosztalgiából megtartották.
Mit jelent az? Igen.
Talán annyi kiegészítés még, hogy szombaton lesz a Mátra,
Mátra-Bérc trail is
trail,
lesz.
Trail, igen. A Mátra-Bérc trail, a Mátra-Bérc a mondhatni a harmadik számú, klasszikus, és sokak szerint az nagy szintkülönbség miatt legnehezebb magyar teljesítmény túra, ahol annyian voltak már futók és a túrázók mellett, hogy külön választották, tehát külön hétvégén van a klasszikus túra, és a futóknak, az ultrafutóknak a versenye, és akkor a futó rész van most ezen a hétvégén, maga a Mátra-Bérc túra, hú, megvan már, vagy múlt héten volt, aztán, hogy múlt héten volt, vagy jövő héten, aztán, hogy múlt héten volt, egy hét különbség lesz szokott.
Szóval nincs kifogás.
Nincs.
Futók, túrázók, terepfutók, bringások, hajrá.